Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. Harmadik előadás. A priori, a posteriori, racionalizmus, empirizmus.
A priori, a posteriori, ez egy ismeretelméleti fogalompár. Ugye az a posteriori az ebben a kontextusban azt is jelenti, nem azt is, azt jelenti, hogy empirikus. Tehát az a priori tudás, az a priori igazolás, az olyan igazolás, amely nem a tapasztalaton alapul. Tehát ahhoz, hogy a priori tudjam, hogy P, elég, hogy megértsem, pusztán annyi kell, hogy megértsem azt az állítást, hogy P, bármi is legyen az állítás, és ez elég ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy igaz-e vagy nem. Tehát a priori tudom, hogy igaz vagy hamis. Az, hogy van néhány aglegény, akinek van felesége, az az állítás nyilván a priori tudom, hogy hamis, mert az aglegény jelentéséből következik, hogy ha valaki aglegény, akkor ott nincs felesége. Jó. Analitikus szintetikus. Kezdjük egy ilyen általános megállapítással, hogy egy állítás, az, hogy egy állítás igaz-e vagy nem, alapvetően két dologtól függ a legtöbb állítás esetében, és egy nagyon triviális dolgot fogok mondani. Az egyik, hogy mit jelent az állítás, a másik, hogy hogy állnak a világ dolgai. Tehát azt mondom, hogy igaz az állítás, hogy előttem van egy asztal, egyfelől ugye függ az igazsága az állításnak attól, hogy mit jelent az asztal szó, meg hogy előttem van szó, mit jelent, másfelől attól is függ, hogy hogy áll a világban, ott milyen a világ állapota, tehát fennáll a világban ez a tény, hogy itt van előttem egy asztal. Na most az analitikus állítások, azok a speciális állítástípusok, tehát az a speciális kategóriája az állításoknak, amelyeknek az igazságértékét csak és kizárólag a jelentésük határozza meg. Az aglegény definíciójában benne van, hogy nőtlen, tehát az, hogy minden aglegény nőtlen, az akkor is igaz lesz, ha egy aglegény sincs a világban. Ha egyszer úgy rögzítettük a terminus jelentését, hogy aglegény a nőtlen férfi, meg vannak más ilyen szemantikai jegy és nyilván bizonyos kor fölött, stb. Meg ne legyen katolikus pap, meg mit tudom én, vannak ilyenek, de a lényeg az, hogyha egyszer úgy rögzítettük a jelentését, akkor pusztán a jelentés határozza meg, hogy igaz lesz-e az állítás, hogyha valaki aglegény, akkor nőtlen férfi, és a világ állapota nem kell hozzá. Ugye ez egyfajta megközelítés az analitikusságnak. Egy másik oldalról úgy is megfogalmazhatom, ahogy a múltkor fogalmaztam, ugye ez egy egyszerű definíció, hogy analitikusan igaz egy állítás akkor, hogyha az alany fogalmában már eleve benne van az állítmány fogalma. Az állítmány semmi újat nem tesz hozzá az alany fogalmához. Ugye ezzel szemben a szintetikus állítások azok, amelyeket részben a világállapot, tehát az, hogy igaz-e vagy nem, részben attól függ, hogy mi van a világban, és úgy is megfogalmazhatom, hogy azok az állítások, amelyek, tehát az állítmány nincs eleve benfoglalva az alany fogalmában. A szintetikus állítás például az, hogy az aglegények átlagosan rövidebb ideig érnek, mint a házas férfia. Ez vagy így, vagy nincs így, de ezt nem tudom pusztán, ez nincs benne az aglegény jelentésében, akár azt állítom, vagy tagadom. Jó. Szükségszerű esetleges. Ugye szükségszerűen igaz egy állítás akkor, hogyha igaz, és nem is lehetne hamis. Mint például az 1 + 1 = 2. Esetlegesen igaz akkor, ha igaz, de lehetne éppen hamis is. Például ebben a teremben 3 asztal van. Az esetleges az a kontingens szinonimája ebben a kontextusban. Na most, ugye azt is megállapítottam már, ha jól emlékszem útkor, hogy általában abból érdemes kiindulnunk, hogy az analitikus, az a priori tudható és a szükségszerű, ezek általában egybeesnek. Ugye más a jelentés ezeknek a kifejezéseknek, most megadtam valamilyen pontossága, hogy mit jelentenek, de nagyjából ugyanazokra az állításokra igaz, hogy a priori tudható, analitikus és szükségszerű. És És ugye a másik oldalon is ez áll, hogy nagyjából ugyanazokra az állításokra tudható, ugyanazokra az állításokra igaz, hogy a posteriori vagy empirikusan tudható, szintetikus és kontingensen igaz állítások. Ugye azt is említettem, hogy ez az általános megállapítás alól két figyelemreméltó kivétel van. Az egyik, hogy tulajdonképpen csak az empirista hagyományon belül van konszenzus abban, hogy nincs szintetikus a priori. A kantiánus hagyományban beszélnek, Kant beszél szintetikus a priori állításokról. Sőt, hát ugye például a vizsgálódások középpontjába állítja azt a kérdést, hogy hogyan lehetségesek szintetikus a priori állítások. A 70-es évektől lehet mondani, hogy 1970-es évektől nagyjából konszenzus van az analitikus filozófiában abban, hogy nem igaz az a régi, hát nevezzük így dogma, hogy minden, ami szükségszerű, az a priori tudható. Van néhány olyan állítás, ami empirikusan tudható és szükségszerű. Ilyen állítások elsősorban a természeti fajta neveket tartalmazó azonosságállítások, illetve a tulajdonneveket tartalmazó azonosságállítások. A természeti fajta neveket tartalmazó azonosságállításra például, hogy a víz H2O, a víz azonos a H2O-val. Igen, tehát ugye általában ma konszenzus van abban a kérdésben, hogy ez nyilvánvalóan egy a posteriori empirikusan igazolható állítás, tehát én nem tudok leülni és kigondolkodni a vízen gondolkodva, hogy az most H2O, ez empirikus kutatások kellenek. Másfelől abban is a legtöbben egyetértenek ma, hogy ez szükségszerűen igaz. Tehát nem lehetséges, hogy a víz ne legyen H2O. Azt mellékesen jegyzem meg, hogyha azt mondom, hogy ma a legtöbb filozófus egyetért ebben vagy abban, ez nem egy érvként mondom az állítás mellett, csak én tényt leszögezem. Nyilvánvalóan, hogy ma a legtöbb filozófus egyetért ebben vagy abban, nem következik ebből a tényből, hogy ez a nézet igaz is. De ma minden esetre a legtöbben elfogadják, hogy az ilyen típusú állítások szükségszerűen igazak. Még a szükségszerű állításokkal kapcsolatban annyit érdemes itt megjegyezni, hogy a feltető az a kérdés, hogy azok az állítások, amelyeket természeti törvények tesznek igazzá, vagy természeti törvények, fennálló természeti törvények miatt gondolunk igaznak, azok szükségszerűen igazak-e vagy nem. Ugye abban is konszenzus van, azt szokás gondolni, hogy ezek nem szükségszerűen igazak, de vagy legalábbis a szükségszerűnek valami nagyon gyenge értelmében. Ugye első pillantás úgy tűnhet, hogy megkérdezhetnénk, hogy amikor először találkozunk ezzel a megállapítás, hogy miért. Végül is azt mondom, hogy esetlegesen igaz az állítás, hogy ebben a teremben három asztal van. Ugye ez azért esetlegesen igaz, mert ugyan igaz, de lehetne négy vagy öt asztal is ebben a teremben. Viszont azt mondom, hogy ha elengedem a krétát, leesik a földre, akkor ez nem lehetne hamis, hiszen a gravitáció törvénye miatt a krétának mindig le kell esni. Most nyilván, hogyha releváns feltételek fennállnak, nem támasztja alá valami, vagy nem ad más előre, ezeket most mind beleértem. Tehát az nem egy ilyen választható opció a krétának, hogy leesik-e vagy nem. Viszont ugye általában azt szokás gondolni erről, hogy ugye magában az a kérdés, hogy egy nagy metafizikai és tudományfilozófiai probléma, hogy mik a természeti törvények, egyáltalán azok valamilyen értelemben szükségszerűséget fejeznek ki vagy nem. Ebben most biztos, hogy nem fogok belemenni. A lényeg az, hogy intuitívan fogjuk, hogy miért szokás a természeti törvényeket kifejező állításokat erős értelemben nem szükségszerű állításoknak tekinteni. Hogy mondjuk persze, ha elrejtem a krétát, az mindig le fog esni, mert a gravitáció se hat a krétára, de mondjuk Isten teremtett olyan világot, ahol mások a természeti törvények. El tudok gondolni, hogy lehet, hogy egy másik univerzumban olyan természeti törvények vannak, ahol nem esik le a kréta, ami nincs gravitáció, vagy mit tudom, egészen más a gravitációs törvények. Ellenben egy erős szükségszerű állítás az olyan, ami minden univerzumban igaz lesz. Hát például olyan univerzum feltétlenül nincs, ahol 2 meg 2 az nem 4. Maga a jó Isten se teremthet olyan világot, amelyben a matematika törvényei mások. Tehát amikor szükségszerűségről beszélünk a metafizikában és a filozófiában, első körben az ilyen erős szükségszerűségekre kell gondolni. Ugye meg lehetne kérdezni, hogy jó, rendben van, de akkor ugye az előbb mondtam, hogy sokan szükségszerűnek tekintik azt, vagy a többség szükségszerűnek tekinti azt, hogy a víz H2O. Hogy hát akkor miért nem lehet ennyire azt elgondolni, hogy Isten olyan világot teremt, ahol a víz nem H2O. Ugye el lehetne gondolni, sok ilyen gondolat kísérlet forog az utóbbi évtizedek analitikus filozófiájában, sokféle témával kapcsolatban. Ugye erre most első körben annyit válaszolnék, még ezt is szokás válaszolni első körben, hogy valójában, amikor én elgondolom, vagy bárki elgondolja, hogy a víz H2O, tehát elgondolunk egy olyan világot, ahol a víz ugyanolyan felszíni tulajdonsága rendelkezik, mint a mi vízünk, csak nem H2O, hanem mondjuk XYZ, ugye ez Putnam híres gondolat kísérlete. Ekkor én valójában nem azt gondolom el, hogy a víz H2O, vagy hogy a víz nem H2O, hanem azt gondolom el, hogy van olyan anyag abban a világban, ami ugyanolyan felszíni tulajdonságokkal rendelkezik a víz, de nem H2O. Az Isten is teremtett olyan világot, ahol ugyanolyan van valami olyan anyag, ami ugyanolyan felszíni tulajdonságokkal rendelkezik a víz, ugyanúgy meg lehet inni, halakúszkálnak benne, azzal lehet mosni, stb. De nem H2O. Ilyen világ elgondolható, de az viszont nem. Tehát ezekben a világokban az nem is lesz víz. Csak valami, ami úgy néz ki, mint a víz. Az nem gondolható, hogyha valami igazán víz, akkor az nem H2O. Ezt mondanám első körben. Jó. Tehát ugye akkor most már értjük, hogy mi az, hogy a priori. A priori igazság az, ami nem a tapasztalat által igazolt, és hogy akkor tudom a priori, hogy P, hogyha elég, hogyha megértem az állítást, és el tudom dönteni plusz tapasztalati információ nélkül, hogy igaz-e vagy nem. Akkor most nézzük meg azt a két fogalmat, amit ugye nagy ismeretelmet, meg filozófia történet fogalma, racionalizmus, empirizmus. Mi a racionalizmus és mi az empirizmus? Kezdjük a racionalizmussal. Ugye a racionalizmus terminusnak legalább két több jelentés, és mondjuk kettő legalább van. Az egyik az nem ez a speciális ismeretelméleti, ami a racionalizmus, empirizmus kérdés kontextusában van, tehát egy másik jelentésről beszélek, egy ilyen általánosabb jelentésről, bár ez is ismeretelméleti. Ebben az értelemben a racionalizmus valami olyan álláspontot jelent, hogy minden hitünket és meggyőződésünket, véleményünket, világnézetünket, stb. A racionalitás kritériumai szerint kell kialakítanunk. Ugye mi az, hogy a racionalitás kritériumai szerint? Hát ez nagyjából nem jelent mást, mint hogy igazoltnak kell lennie, bizonyítékokkal alátámasztottnak kell lennie minden meggyőződésünknek, véleményünknek, világnézetünknek, stb. És ez konkrétabban annyit jelent, hogy annak a hat igazolás módnak a valamelyikével, vagy azok kombinációjával legyen igazolva, amiről a múlt órán beszéltem, hogy szerintem az igazolás hat alapvető módja. Nagyjából ezt jelenti, hogy ebben a tág értelemben racionalizmus. Ilyen értelemben beszélünk arról, hogy az európai kultúrában a racionalitás nagyon fontos dolog, az európai, a nyugati kultúra alapvetően a racionalitásra épül. Ilyen értelemben beszélünk arról, hogy sokak szerint az Isten hit irracionális. Ilyen értelemben nyilvánítják a szkeptikusok társasága tagjai a homeopátiát irracionálisnak, ugye például, vagy az UFO hitet irracionálisnak, ugye ez mind ugyanarra a jelentésére vezethető vissza a terminusnak, hogy általában a racionalitás standardjainak megfelelően kell kialakítani a hiteinket. És ebben az értelemben a racionalizmus ellentéte az irracionalizmus. Ami ennek nem felel meg, az irracionális. Ez ami a racionális standardoknak nem megfelelő. Vélemény hit az irracionális. És ugye ebben van egy ilyen értékítélet is, tehát az negatív dolog, ha valaki irracionálisan alakítja ki a hiteit, meggyőződéseit. Ez egy ilyen általánosabb értelme a kifejezésnek. Ugye van egy speciálisabb értelme is, ismeretelmélet és filozófiai történeti kontextusban. Itt ugye itt van a racionalizmus, empirizmus fogalompár. Ebben az értelemben a racionalizmusnak az ellentéte nyilván nem az irracionalizmus, hanem az empirizmus lesz. Tehát ugye amiatt az empirizmussal szemben állított racionalizmus az egy szűkebb értelem a szónak, mint amiről az előbb beszéltem. Ugye, ha ilyen nagyon pongyolán akarnék fogalmazni, amit így első körben szokás erről mondani, a racionalista filozófusok azok, akik a nagy szerepet tulajdonítottak a világ megismerésében pusztán az észnek és a gondolkodásnak, tehát úgy gondolják, hogy a világ gondolkodás útján is megismerhető, a pusztán gondolkodás útján, az empiristák pedig azok, akik inkább az érzékszervi észlelésnek tulajdonítanak jelentőséget, és úgy gondolják, hogy a világ, sőt nem nagyobb jelentőséget, hanem úgy gondolják, hogy a világ kizárólag érzékszervi észlelés útján ismerhető meg. Általában valami ilyenféle definíciót szoktak mondani. Én viszont most már az eddigi ismereteink fényében mondhatok egy pontosabb definíciót, ami a mostani gondolkodásom szerint a legpontosabb definiálása a két fogalompárnak, vagy ennek a fogalompárnak a két fogalmának. Ha egy pontosabb megfogalmazást akarunk adni, akkor érdemes az empirizmussal kezdeni. Mondjuk, akkor így fogalmazom meg. Egy filozófus akkor és csak akkor empirista, ha úgy gondolja, hogy nincs a világra vonatkozó a priori tudás. Ez az egyik feltétel. És, most jön a másik, úgy gondolja, hogy minden fogalmunk végső soron a tapasztalásból származik. Majd mindjárt fűzök ehhez néhány kommentárt, csak akkor most gyorsan elmondom, mi a racionalista. Ugye a racionalizmus ennek a tagadása, ennek a konjunkciónak a tagadása, tehát értelemszerűen az a racionalista, aki ezek valamelyikét tagadja, ezen állítások valamelyikét tagadja. Tehát egy filozófus akkor és csak akkor racionalista, ha vagy azt gondolja, hogy van a világra vonatkozó a priori tudás, vagy azt gondolja, hogy van néhány, de legalább egy olyan fogalmunk, ami nem a tapasztalatból származik. Néhány, de legalább egy olyan fogalmunk, ami végső soron nem a tapasztalatból származik. Ez fontos, hogy végső soron. És természetesen a vagy itt nem kizáró vagy, tehát egy racionalista gondolatja mind a kettőt is. Jó. Mit jelent az, hogy az empirista azt gondolja, hogy a világra vonatkozó a priori tudás nincs? Ugye ez azt jelenti, hogy az empirista is elismerheti, meg az empiristák többsége ténylegesen el is ismeri, hogy van a priori tudás, de azt gondolja, hogy azok nem az elmén kívüli világra vonatkozik, hanem ami például ugye az empirista hagyományban, ami fogalmainkra. Tehát a priori tudjuk, hogy minden aglegény nőtlen, de ez egyszerűen a fogalmainkra vonatkozik, hogy a aglegény fogalmában benne van a nőtlen fogalma. Tehát az, hogy mi van a világban, azt én csak tapasztalati úton ismerhetem meg. A tapasztalaton itt két dolgot kell érteni, amiről az előző órán szó volt, érzékszervi észlelés és introspekció. Ezt a két dolgot szokás tapasztalatnak tekinteni. Jó, és ebben a tekintetben a kantiánus hagyomány is az empirizmushoz áll közel, mert ugye a kantiánus hagyomány ugyan elismeri, hogy van szintetikus a priori, De például Kant filozófiájában, amit én a priori tudok, az nem a külvilágra vonatkozik, hanem csak a belső konstrukcióra. Azért tudhatok valamit a priori, mert az már erre valahogy az a priori igazság feltétele valahogy az én elmém szerkezetéből származik. Az én elmém belső szerkezetében van adva. Valamilyen értelemben az én konstrukcióm, minden a priori igazság. Tehát ezért is ebből a szempontból nincs is olyan nagy különbség az empirista meg a kantiánus hagyomány között, és ebben azt mondhatjuk, hogy nagyjából a nyugati filozófia, legalábbis a Kantot követően mind a kontinentális, mind az empirista hagyomány egyetért, hogy a elmén kívüli világot nem lehet a fülülten megismerni. Ebből a szempontból, hogy az a priori az analitikus, vagy van szintetikus a priori, ez részletkérdés. Tehát fontos, hogy az empirista sem tagadja az a priori tudás létét, de a világ külső, az elmén kívüli világra vonatkozó a priori tudás létezését tagadja. Ami kívül van az elmén, az csak tapasztalásból ismerhető meg. Ez az egyik megjegyzés. A másik ugye a fogalmak eredetére, ugye amikor az empirista azt mondja, hogy minden fogalmunk végső soron a tapasztalásból származik, itt fontos hangsúlyozni, hogy végső soron, mert persze az empirista is elismerhető, hogy az elme aktív és csinál fogalmakat. Ugye feltételezhetően Pegazust soha nem látott senki. Viszont olyan alapanyagokból rakom össze, amit láttam, tehát a ló, meg a madár, szárnya. Tehát végső soron én lehetek aktív, az elme összerakott mindenféle fogalmakat, de ezeket, hogyha elég mélyre ássuk az elemzésükben, mindig olyan elemekre fogjuk tudni bontani, amik végsősoron a tapasztalásból származnak. Vagy az észlelésből, vagy az introspekcióból. Ugye a racionalisták szoktak olyan fogalmakról beszélni, amik nem a tapasztalásból származnak. Ugye a leges, amit eszünkbe jött, a bizonyos racionalisták szerint van velünk született fogalmak. Ugye, mint például ilyen Descartes szerint Isten fogalma. Aztán van olyan racionalista, szerint minden fogalom velünk született, tehát itt mindenféle variációk elképzelhetők. A lényeg az, hogy egy igazi empirista szerint egyetlen egy fogalom sem velünk született. Jó, persze ezeket is lehetne még tovább pontosítani, de nagyjából szerintem ez így elég pontosan megadja, hogy mi a racionalizmus és mi az empirizmus. Annyit még érdemes itt megjegyezni, hogy a racionalizmusnak több formája van, tehát hogyha egy ebből a definícióban, amit most mondtam, az következik, hogyha valaki akár csak egy állítást úgy mondja, hogy a világra vonatkozik és a priori tudható, akkor már racionalista. És én tartom is, hogy igen értelemben is szoktak racionalizmusról beszélni, tehát a racionalizmusnak lehetnek fokozatai. Például a matematikai platonisták azok gondolhatják azt, hogy a matematikai ismeret az nem a saját elmén konstrukciójára vonatkozik, hanem van egy ilyen harmadik tartomány, az absztrakt entitások tartomány, ahol a számok vannak, és az a priori, tehát azok abban a tartományban fennálló viszonyokat mi a priori ismerjük meg, de ezzel egy gondolatja azt, hogy az érzékelhető világot csak az érzékszerveink használata révén ismerhetjük meg. Tehát ez egy ilyen korlátozott racionalizmus. A racionalista az, aki azt mondja, hogy a saját elmén kívüli régiókat meg tudjuk ismerni a priori módon, vagy egy régiót, vagy többet, vagy mindent, tök mindegy. A választom ott van, hogy egyáltalán a priorival ki tudunk-e jutni az elménken túlra. Az empirista szerint nem, a racionalista szerint igen. Abból nagyjából egyetértenek, hogy mi a priori és mi nem. Tehát olyan nagy viták nincsenek arról, hogy valami a priori vagy. Tehát az, hogy 2 + 2 = 4, abban mindenki egyetért, hogy ez a priori vagy, hogy ez a priori. John Stuart Mill mondjuk nem számítva. Egyetértenek a racionalisták, az empiristák is. Ugye abban térhetően a vélemény, hogy egyáltalán ez a 2 + 2 = 4 tudásban mi a tárgya, az hol van, ez mi elmény konstrukció, vagy odakint van. Maga a matematikai következtetés az a priori, az deduktív. Az egy másik kérdés, hogy a fizikai elmélet, ugye ha a fizikai elméletet a matematika segítségével építöm fel, akkor levonok bizonyos olyan következtetéseket, hogy annak milyen fizikai észlető következményei vannak, de az nem a priori, hát ezt meg kell nézni, hogy úgy van-e. Egy nagyon nehéz filozófiai problémák merülnek föl pont ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk egy rendes empirista azt mondja, hogy a matematika az csak a belső konstrukció, mondjuk egy mondjuk egy standard elképzelés a logicizmus, ugye a matematika levezethető a logikából, meg ugye az is nyilvánvaló azért, hogy a fizikai elméletek, mert pontos a matematika, tehát ugye úgy tűnik, hogy a világ a fizikai törvények szerint működik, de hát ugye így részben a matematikai igazságok is meghatározzák, hogy hogyan fog működni a világ. És akkor most pontosan ez, hogy van, hogyha a matematika csak a saját belső konstrukciónk, akkor a fizikai események miért engedelmeskednek matematikai állításoknak, vagy matematikai törvényeknek, matematikai szabályszerűségeknek. Tehát itt azért fölmerülnek mindenféle kérdések, amikor persze vannak empirista válaszok, csak megjegyzem, hogy amiket én most mondok, ezek ilyen nagyon elsőkörös megfogalmazások, abban aztán mind adódnak problémák. Jó. Tehát akkor ugye eddig, most ami kimondottan ismeretlen lett volt, azt megnéztük a propozicionális tudás fogalmát, megnéztük a propozicionális tudás forrásait, ezzel kapcsolatban néztünk meg dolgot a deduktív következtetésekkel kapcsolatban, nem deduktív következtetésekkel kapcsolatban, a priori fogalmával kapcsolatban, ezzel kapcsolatban a racionalizmus, empirizmus fogalompárt megvizsgáltuk, és a következő ismeretlen elméleti téma majd a szkepticizmus lesz, amihez majd el kell olvasni a Lehrer cikket a szöveggyűjteményben, vagy Descartes-nak a Elmélkedések az első filozófiáról című művét. Igen. De most nem a szkepticizmussal fogom folytatni, hanem nyitok egy zárójelet. Az évek során gyakran előkerült a kérdésekbe a elmével kapcsolatban, már mint az órákon gyakran a kérdések alapján elmefilozófiában futottunk bele a világokkal, úgyhogy egy ideje már szoktam egy ilyen elmefilozófiai kitérét is tenni, főleg ugye ez részben metafizikai kurzus is, hogy ugye általában nagyon, hát nyilván nagyon madártávlatok megnézzük, hogy általában az elméről hogyan szokás ma vélekedni, milyen a mai analitikus filozófiában, illetve a mentális állapotokról általában. Azért érdekes kérdés, mert az elme metafizikája, vagy a mentális állapotok természetesen kérdése, mert tehát, hogy az elmével kapcsolatban érdekes az, hogy sokféle probléma van. Filozófiai problémák konglomerátuma kapcsolatban az elméhez, aminek az egyik, tehát ezek közül az egyik nagy probléma, vagy probléma csoport, hogy mi a mentális állapotok természete. Konkrétan az itt a fő kérdés, hogy a mentális állapotok azok fizikai természetű entitások-e vagy nem. Azért fontos kérdés ez, mert azt nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ma a filozófusok, legalábbis az analitikus filozófusok többsége, de szerintem nem csak a filozófusokra igaz, hanem vegyük úgy tágabb akadémiai körökben, mondjuk tágabb tudományos közösségben, beleértve a pszichológusokat, fizikusokat, kémikusokat, stb. Szerintem biztonsággal megállapítjuk azt a tézist, hogy a nagy többség az materialista. Hát azt gondolja, most ez is egy külön téma, hogy pontosan mi a materializmus, de nyilván ilyen egyszerű megfogalmazásban első körben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a materialista szerint minden létező anyag, vagy minden létező fizikai létező. Az anyag meg a fizikai létező nem feltétlenül szinonimák, ebbe se fogok most belemenni, most szinonimákként fogom használni ezt a két terminust. És a mentális állapotok természetének kérdése az azért érdekes kérdés, mert úgy tűnik, hogy a többség abban is egyetért, most az, hogy igazuk van, nem az más kérdés, de abban is egyetért, hogy úgy tűnik, hogy ez a vita ez el is dőlt, tehát hogy a materialista világ nézet az igaz. Vannak még ilyen megoldandó részletek, ki kell tölteni egy-két lyukat, stb. De nagyjából ez egy lefutott kérdés. Egyedül az elme látszik olyan zavaró valaminek ebben a szép kis materialista világképben, amit úgy tűnik, hogy nehezen lehet belegyömeszölni a materialista metafizikába. A mentális állapotok, de legalábbis bizonyos fajta mentális állapotok úgy tűnik, hogy kilógnak a materialista sztoriból. Mert itt azon is lehet vitatkozni, hogy tehát sokan vitatkoznak, hogy tudunk-e annyit az agyról, mint mondjuk, amit az agykutatók mondanak, hogy tudunk az agyról. Mert valakik szerint az is egy teljesen hamis kép, ami mondjuk a hivatalos agykutatási eredmények kommunikáció alapján elég tárul, de ez mindegy, ez nyilván egy empirikus kérdés, én fel fogom tételezni, hogy ez mind helyes, és az annyit igazol, hogy még ezt feltesszük akkor is, igen keveset tudunk, vagy mondjuk, hogy nagyon sokat nem tudunk még az agyműködésről. De hát akárhogy is van, úgy tűnik, hogy az elme az kilógni látszik a fizikalista sztoriból. És ugye ez egy ilyen általános, hogyha az általános materialista világképet nézzük, akkor ez ilyen nagyon zavaró ügy. Nem véletlen, hogy ugye a kortárs analitikus filozófiában az egyik legnépszerűbb téma, és az egyik leginkább felkapott téma a mentális állapotok természetének a kérdése. Nyilván más okai is vannak ennek, tehát más, nem csak ez, de ez az egyik fő oka, hogy úgy tűnik, hogy a szép materialista világképből kilógni látszik az elme. Miért? Mi a probléma az elmével? Mi az alapvető probléma? Mi olyan speciális van a mentális állapotainkban? Az a kiinduló probléma, hogy a mentális állapotok azok minőségileg nagyon különbözőnek látszanak a fizikai világ többi részétől. Tehát becsukom a szemem, ugye ilyen példákat szoktam hozni, becsukom a szemem, most egy, mit tudom, egy rózsaszín kutyára gondolok, és mondjuk látom azt a mentális képet, és feltette az a kérdés, hogy hol van ez a rózsaszín kutya? Szóval hol van? Valaki kívülről benéz a fejembe, ott mindenféle neuronokat fog látni, meg elektromos tevékenységet, nem tudom micsodát, de rózsaszín kutyát azt tudti, hogy nem. Hol van? Mi a viszony az agytevékenységem, az agyam, meg a mentális kép között? A kiinduló pont az ennyi, hogy a mentális állapotaim azok baromira másnak tűnnek, mint a fizikai világ többi része. Az érzelmek, érzetek egészen másnak tűnnek, mint az asztalok, székek, csillagok. De abból, hogy valami másnak tűnik, nem következik, hogy tényleg más. Például úgy tűnik, hogy a Föld kering a nap körül, nem, úgy tűnik, hogy a nap kering a Föld körül, de ebből nem következik, hogy úgy is van, ez fordítva van. Ugyanígy egy csomó mindent tudunk már az agyról, igen, egy csomó mindent nem, de ez egy csomó minden, amit már tudunk, az elég alapot szolgáltat arra, hogy azt gondoljuk, hogy egyszer majd mindent fogunk tudni, vagy majdnem mindent. Minden esetre be fogjuk látni, hogy miért tűnik úgy, ahogy tűnik, vagy miért van ez a látszólagos különbség, mint ahogy azt is értjük, tehát nem csak azt tudjuk már, hogy nem a nap kering a Föld körül, hanem hogyha a fizika vagy a csillagász eltárt tényeket mind ismerjük, akkor azt is tudjuk, hogy miért tűnik úgy, miért van az illúziónk, hogy a nap kering a Föld körül. Ugyanígy a tudomány érthetővé fogja majd tenni egyszer, hogy miért van ez a látszólagos különbség a mentális állapotaink és a fizikai világ többi része között. Jó. Mi ezzel az állásponttal a probléma? Mármint ezzel, hogy majd a tudomány egyszer úgyis meg fogja magyarázni, hiszen már úgyis egy csomó mindent tudunk az agyműködésről. Tegyük föl, hogy egyszer lesz egy sokkal jobb neurobiológiánk, mint ami most van. Tökéletesen fogjuk ismerni az agyműködését. Olyan jól, hogyha valaki valami képalkotó eljárással, vagy nem tudom mivel belenéz a te fejedbe, meg fogja tudni, hogy te mire gondolsz. Azt is meg fogja tudni, hogy mire vágysz. Azt is meg fogja tudni, hogy mik a te tudatalatti vágy. Mindent fog tudni. Pusztán az agyad fizikai felépítését vizsgálva annak alapján. Ezzel igazolva lenne a materializmus? Akkor még tovább sincs válaszol a kérdés, hogy jó van, de hol az a rózsaszín kutya? Vagy hol van a nem tudom milyen érzelem? A lényeg az, hogy az empirikus kutatás elvileg nem tud válaszolni, mert a legjobb esetben is, hogyha én tökéletesen ismerem az agyat, minden folyamatot, meg tudom mondani, hogy ki mit gondol, ez a legjobb esetben is arra az alapot, hogy azt megállapítsam, hogy bizonyos mentális állapotok mindig korrelálnak bizonyos fizikai állapotokkal. És mivel én ismerem ezt az egész listát, mert korrelációnak valakinek tudom, hogy milyen fizikai állapotban van az agya, meg tudom tudni mondani, hogy milyen mentális állapotban van. Mert én érzem, hogy sokan gondolnak, hogy ilyen korreláció úgy tűnik, hogy nem állított föl, tehát hogy mint az empirikus tények, a jelenlegi empirikus ismereteink alapján valószínűtlen, hogy ilyen pontos korreláció egyszer megállapítható lesz, de tegyük fel, hogy megállapítható lesz. Az a probléma, én legalábbis most úgy látom, hogy nem azt mondom, hogy ezzel a dualizmus igazol van. Csak azt mondom, hogy empirikusan elvileg nem igazolható az azonosság. Az azonosság az mindig empirikusan ekvivalens azzal az állítással például, hogy a mentális régió meg a fizikai régió, tehát konkrétan az agy között okozati viszony van. Azért van mindig megfelelés, mert bizonyos mentális állapotok mindig bizonyos agyállapotokat okoznak, és bizonyos agyállapotok mindig bizonyos mentális állapotokat okoznak. A korreláció az igazolható, de a korrelációból, elvileg legalábbis igazolható, de a korrelációból logikailag soha nem fog azonosság következni. A mesterséges intelligenciáról is felvethető, hogy tulajdonképpen, amikor én azt mondom, hogy létezett a mesterséges intelligencia, akkor ezen most mit értek pontosan, annak tényleg vannak-e mentális állapotai, vagy ha igen, milyen értelemben vannak mentális állapotai. Szerintem csak annyi a lényeg, tehát most csak odáig akartam eljutni, hogy az empirikus tudomány, elvileg is csak korrelációkat tud szerintem megállapítani. Ez egyébként egy mesterséges intelligenciára is igaz. Tehát tegyük fel, hogy van itt olyan értelemben intelligencia, hogy én gondolom, stb. Akkor sem fogom tudni megmondani, hogy ennek a mentális állapotai csak korrelálnak az ő nem agy, akkor nem agy nevező, nem tudom minek, az ő bármilyen fizikai állapotával, vagy pedig azonossak. Most itt elvileg, tehát én elvisíkon beszélek, ez a probléma ugyanúgy felvetődik. Empirikusan, elvileg nem lehet igazolni azt a tézist, hogy ilyen ponyolán fogalmazzak, hogy az elme azonos az aggyal. Csak ezt mondtam. Csak idáig akarok eljutni. Persze erre lehet azt mondani, nyilván erre egy első körben az a válasz fog eszébe jutni egy materialistának, hogy jó, hát elvileg persze lehet különböző, de az ontológiai takarékosságra fog hivatkozni, és azt fog mondani, de miért tételezzek én fölött még egy másik létezőt, amikor meg tudom mondani, hogy mit gondol, stb. Előre tudom jelezni akár a viselkedését, vagy azt, hogy mit fog mondani. Ugyan elvileg lehet, hogy pusztán korreláció áll fönn két entitás között, de miért tételezzem én föl azt, annak a másik nem anyagi entitásnak a létezését. Pusztán a korrelációból egyszerűen nem következik azonosság. Abból, hogy A mindig korrelál B-vel, nem következik, hogy azonos B, A azonos B-vel. Fordítva igen, abból, hogy A azonos B-vel következik, hogy korrelálnak. Mondhatja egy materialista azt, hogy rendben van, logikailag nem következik, hogy azonos, de az ontológiai takarékosság nem, ugye okkan borotvája, miért tételezzünk föl fölöslegesen egy második entitás, hogyha a korreláció Igen, miért tételezzem föl azt a nem anyagi entitást, hogyha mondjuk empirikusan sikeres előjelzéseket tudok tenni az ő viselkedéséről, vagy hogy mit fog mondani, stb. Mit fog válaszolni egy dualista? Az, hogy a okkamborotvája azért nem működik. Ugye az mindenkinek meg, hogy mi az okkamborotvája? Hogy úgy magyarázzuk a világot, hogy a lehető legkevesebb entitást tételezzük föl. Tehát ha valamit kevesebb entitás, mondjuk ebben a kontextusban ez itt a lényeg, ha valamit kevesebb entitás feltételezésére meg tudunk magyarázni, ugyanazt a empirikus jelenséget, mint több entitás feltételezésére, akkor inkább azt a magyarázatot, hogy elmélet választok, ami a kevesebb entitást tételezi föl. Az egy másik kérdés, hogy ez miért garanciája az igazságnak, vagy miért valószínűben igaz, de ez nagyon messzire vezetne. Általában maradjunk abban, hogy okkamborotvány nélkül nem tudnak semmit csinálni. Tehát anélkül azt hiszem, hogy be is fejeződhetne a tudományos kutatás, hogy ezt nem fogadnánk el. Igen. Tehát azt fogja mondani erre a válaszra a dualista. Mert ugye, amit mondta, hogy a korreláció problémája máshol nem fordult elő, hát dehogy nem, mondhatja valaki, hogy jó, de akkor én mondhatnám, hogy a víz meg a H2O molekulák azok mindig csak korrelálnak. De ezt nem mondom, nyilván hülyeség. Vagy az elektromos kisülés meg a villámlás korrelál. Amikor a tudomány kiderítette, hogy a villámlás elektromos kisülés, ugye erre lehetne azt mondani, hogy jó, de miért nem mondhatom, hogy van a villámlás, van az elektromos kísérlet, de mellette még van a villámlás. Igen, na ezt mondom, ugye, erre gondoltál, ugye? Vagy jó, miért nem lehet azt mondani, hogy van a H2 molekulák halmaza, meg van a víz. Tehát ebben az esetben is lehetne azt mondani, hogy a korrelációból nem következik az azonosság. Ide akartam valahogy kiukadni. Az elmével az a probléma, hogyha én egyszer már tudom, hogy az elektromos kísérlet, meg mi a villámlás, akkor én ezt nagyjából belátom, hogyha elektromos kísérlés van, akkor miért van villámlás. Megértem a dolgot. Nekem nem kell feltételezni, hogy ott még külön villámlás van, mert nagyjából én belátom valahogy értető számon, hogy az elektromos kísérlésben hogy lesz villámlás. Úgyhogy az égő, ugye a lidércfényt égő metángázként értelmezem, azt is belátom, hogy az, amit lidércfénynek nevezek, az miért jelenik meg, amikor ég a metángáz. Vagy azt is nagyjából belátom, hogy ha H2 molekulák ilyen és ilyen típusú mozgást végeznek, akkor miért jelenik meg egy olyan létező, amit én mondjuk víznek nevezem. De azt már sokkal nehezebb belátni, ha egyáltalán lehetséges, hogy amikor mondjuk nekem tüzennek a célrostjaim, akkor miért érzek fájdalmat. Ez a intuitíve, belátható kapcsolat nincs meg továbbra sem. Érthető a különbség? Nem tudom elképzelni, hogy bizonyos típusú mozgást végeznek a H2 molekulák halmaza, bizonyos típusú mozgás végezés, ott ne jelenjen meg víz. Persze a releváns természeti környezetben, feltételek fennállás esetén. Nem tudom elképzelni, hogy elektromos kísérlés történik, amiben fény lesz, stb. ne jelenjen meg az, amit villámnak nevezünk. Az elég jól tudom képzelni, hogy tüzelnek a célrostjaim, és nem jelenik meg a fájdalom. Ez azt jelenti, hogy itt a magyarázatban valami gond van. Tudjuk, a célrostok tüzelése esetén el tudom gondolni, hogy ne jelenjen meg a fájdalom. Ez azt jelenti, hogy a célrostok tüzelésének a megjelenése nem magyarázta meg, hogy miért van fájdalom. Ellenben a H2 molekulák halmazának bizonyos típusú mozgása megmagyarázza, hogy miért van ott víz. Nagyjából ezen az intuíció, persze ezt ki lehetne még élesebben lombolítani, nagyjából ezen az intuíción alapul. Nem is, a dualista érvelések is ezen alapulnak, de ez önmagában ez még nem dualista érv. Ez önmagában csak azt mutatja meg, hogy itt valami probléma van, amit nem lehet pusztán az empirikus kutatásokra hivatkozva eltüntetni. Ez olyan probléma, amit nem lehet csak az empirikus kutatásokat citálva eltüntetni. Egy kis zárójel, hogy a célostok tüzelés, ugye ez egy standard példa által az elme filozófiai irodalomban, mert mit tudom én, valamikor valakik úgy gondolták, hogy a neurofiziológiai korrelátorban a fájdalomnak a célostok tüzelése, már ezt nem így gondolják, tehát az empirikusan biztosan is, de ez mindegy is, tulajdonképpen a célostok tüzelés ez ma már olyan jelentésben van, hogy bármi, ami a fájdalommal együtt jár, tehát bármi, ami a fájdalom neurofiziológiai korrelátuma, akár most bármilyen ilyen biológiai fogalmat lehet rakni, azt nevezzük most célostok tüzelésének. Tehát ezt most így megjegyeztem, tehát tegyük fel, hogy a fájdalom a célostok tüzelése. A probléma az, hogy ha a célostok tüzelése azonos a fájdalommal, akkor, amikor megjelenik a célostok, elkezdenek tüzelni, akkor meg kell jelenni a fájdalomnak is. De ez apríori igazság, hogyha a célostok tüzelése tulajdonság azonos a fájdalommal, akkor ha a célostok tüzelése megjelenik, akkor a fájdalom is megjelenik. Ezt nem kell empirikusan vizsgálni. Ezt apríori tudjuk. Ha A azonos B-vel és A megjelenik, akkor B is meg fog jelenni. Intuitíve, hogy azt fogjátok, hogy intuitíve mi a probléma. Mint hogy azt sem tudom elképzelni, releváns feltétek, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy minden feltétel adott, olyan típusú mozgást végeznek a H2O molekulák, ugyanolyan fény jön a szemembe, stb., és nem látok vizet. Ezt nem tudom elképzelni, ez elgondolhatatlan. Ugyanakkor egy zombit el tudok gondolni, hogy ebben a kontextusban a zombi azt jelenti, akinek ugyanolyan neurofiziológiai folyamattal zajlódnak le az agyába, mint nekem, vagy a idegrendszerébe, de nincsenek érzetei. Ez nem logikai ellentmondás, a zombi. Ugye ebből, tehát ezt nagyon úgy szokták megfogalmazni, hogy a legalábbis bizonyos típusú már, tehát ez nem minden mentális állapotra igaz, majd arról is fog beszélni, hogy milyen felosztást tehetünk a mentális állapotok között, de ezt a problémát, hogy el tudom gondolni a zombit, ezt úgy szokták ezt az egész problémát megfogalmazni, hogy bizonyos típusú mentális állapotok és a fizikai állapotok között magyarázati szakadék van, vagy magyarázati rés. És ez úgy tűnik, hogy ez elvi magyarázat, tehát nem arról van szó, hogy mint napfoltok, hogy jó, nem tudom, hogy most van-e valami érvés, mi a pontos magyarázat a napfoltokra, de tegyük fel, hogy amikor nem tudják, hogy mitől vannak napfoltok, ez nem azt jelenti, hogy itt valami luk van a fizikában, hanem kutatni kell a napot, aztán majd meg fogjuk tudni magyarázni, hogy miért vannak napfoltok. Itt viszont úgy tűnik, hogy én akármeddig kutatok, akárhogyan fogom tudni ismerni az agyat, továbbra sem fogom megérteni, hogy amikor tüzelnek a célostok, miért jelenik meg fájdalom. Ha az egész agyat ismerni fogom, akkor sem fogom tudni, mert el tudom gondolni, hogy ne jelenjen meg semmi. Vagy azt is el tudom gondolni, hogy miért a fájdalom jelenik meg, amikor a célostok tüzelnek, miért nem mondjuk a vízketés. Nem lesz logikai kapcsolat továbbra sem. Ebből viszont az következik, hogy a magyarázati kapcsolat se lesz. Itt filozófiai probléma van, tehát nem lehet, tehát egyrészt probléma van az elme státuszával kapcsolatban, és nem lehet csak vagy a mostani kutatási eredményekre hivatkozni, vagy hogy várjunk meg, amíg ide vagy oda fejlődik a neurobiológia, hanem itt filozófiai probléma is van, amire a materialistának válaszolni kell. Van is válasz, tehát vannak materialista érvek, de azok filozófiai érvek, tehát igen, van materialista érvek, de ez filozófiai érvelés lesz. Tehát általában a materialisták többsége is elismeri, hogy önmagában ezt a kérdést nem kezelhetjük úgy, hogy jó, hát várjunk a későbbi empirikus eredményekre. Ugyanakkor az is igaz, hogy amit eddig mondtam, az nem egy dualista érvelés. Ha valaki dualista akar lenni, tehát azt akarja mondani, hogy a mentális állapotok nem fizikai természetűek, akkor ezen túl még kell valamit mondani. De ezekben én most nem akarok belemenni. Csak azt akartam valahogy megmutatni, világossá tenni, hogy itt valódi probléma van. Filozófiai probléma. A mentális állapotok természetével kapcsolatban. Legalábbis bizonyos fajta mentális állapotok természetével kapcsolatban. Jó. Akkor most viszont adnék egy ilyen vázlatot arról, hogy miket szokás gondolni az elmélet, milyen elméletek vannak az elmélet a fizikai természetét illetően. Ugye a kiindulási pont az mondjuk legyen az, hogy intuitíve úgy tűnik, hogy az emberben a mentális régió és a nem mentális régió különböző. Direkt nem azt mondom, hogy mentális és fizikai, mert egy materialista szerint a mentális is fizikai, csak a fizikainak egy alrégiója. Azért fogalmazok úgy, hogy úgy tűnik, hogy intuitíve különböző a mentális régió, gondolatok, érzések, stb. És a nem mentális régió, mint mondjuk a szívem, vagy a vérkeringésem, stb. Alapvetően két nagy csoportról osztatok az elméletek. Vannak, akik azt mondják, hogy de ez illúzió, hogy itt különbség van a két régió között. Valójában ezek ugyanolyan alapvető metafizikai természetű entitások, a mentális entitások és a nem mentális entitások. Ezt szokás monizmusnak nevezni. De a monizmus az azt jelenti, hogy valamiből egy van. Ugye a monizmusnak több fajtája is van. A test-elme probléma kontextusában a monizmus messze legelterjedtebb változata a materializmus vagy fizikalizmus. Tehát ugye a materialista vagy fizikalista azt mondja, hogy illúzió, hogy a mentális különböző természetű, mint a nem mentális, azért, mert a mentális is fizikai természetű. Tehát az egyik nagy csoport a monizmus. A második, ugye, az a dualizmus, amelyik azt mondja, hogy nem, ez nem illúzió, hogy a mentális és a nem mentális különböző természetű, valóban tényleg különböző természetű régiókról van szó. Na most menjünk vissza a materializmusra. A materializmuson belül három nagy csoportra oszthatók a materialista elméletek. Az egyiknek az egyik legelterjedtebb elnevezése az, hogy reduktív materializmus. Vagy redukcionizmus. Ugye ide tartozik például az elképzelés, nagyon pongyolán és pontatlanul fogalmazva, hogy az elme az agy. Vagy kissé, pontosabban fogalmazva, hogy a mentális állapotok, vagy mentális folyamatok azonosak fizikai állapotokkal, vagy fizikai folyamatokkal, ugye konkrétan agyállapotokkal, vagy neurobiológiai folyamatokkal. Tehát ugye ide ebbe a redukcionizmusba tartozik például ez az azonosságelmet, amiről beszéltem, de nem csak, van másfajta, például másfajta redukció, behaviorista redukció. De nagyjából a behaviorizmust is ide lehet sorolni, most abban nem mennék bele, hogy az a lényeg, hogy a behaviorista gondolkodásának központjában nem agyállapotok vannak, hanem különböző viselkedési tulajdonságok. Az elmét viselkedési tulajdonságokra akarja redukálni. Ez ma már nem annyira divatos álláspont. Kimondottan az elme filozófiában a agy-elme azonosság sem annyira divatos. Az most ma nem vallják annyian ezt a fajta redukcionizmust, viszont azt merem állítani, hogy úgy tágabb tudományos körök, mint az orvosok, meg biológusok, stb. Szerintem nagyjából így gondolják, hogy az elme az mentális állapotok azonosok agyállapotokkal. Tehát, hogy eddig volt a redukcionizmus, az a lényeg, hogy a redukcionizmus az valami értelemben az azonosság fogalmával operál, tehát a mentális állapotok azonosak valamilyen fizikai állapotokkal. Nem reduktív, a másik nagy csoport azok a nem reduktív elméletek, egy ilyen szoftabb materializmus. Ezek az elméletek valami olyasmit mondanak, hogy a mentális állapotok ugyan nem azonosak fizikai állapotokkal, de teljes egészében azoktól függenek. A létezésükben teljesen ezen fizikai állapotok létezésétől függenek. Leginkább úgy szemléltetett ez, hogy ide tartozik az az elképzelés, amely szerint a test és az elme között ilyen szoftver-hardware viszony van. Tehát nincsenek így a hardware nélkül röpködő szoftverek, tehát nincsenek lelkek, amik csak úgy vannak, test nélkül, viszont a teljes azonosság, a teljes azonosságot sem állíthatjuk. Ahogy én látom, ma az elmefilozófiában a többség valami ilyen elméletet, valami ilyen fajta elméletet, tehát ez is csak egy elmélet csoport, többféle ilyen elmélet van, de valami ilyen változatát a materializmusnak ilyen változatát fogadja el. Bár a többség azt is látja, hogy ezzel nagy problémák vannak. És én szerintem nem csak az elmefilozófiában, hanem ugye a tágabb értelemben kimondottan még az elmével foglalkozó tudományokban is nagyjából ez a szellem uralkodik. A kognitív tudomány műveinek nagy része szerintem nagyjából valami ilyesmit vall. Tehát ugye volt az egyik a redukcionizmus, a második ez a nem reduktív változat. A harmadik, az a legkeményebb, az még az azonosság, még a redukcionizmusnál is keményebb materializmus, azt csak kevesen vallják, ez az eliminativizmus, vagy mentális antirealizmus. Ugye ezek azt mondják, hogy olyan, hogy elme nincs. Nem arról van szó, nem kell semmit redukálni, meg azonosítani. Nincs. Tehát az eliminativizmus, vagy mentális antirealizmus, ugye az antirealizmus azt jelenti, hogy valami nincs, ezeket általában szinonimákként kezelik, ezt a két kifejezést. Van, hogyha az ember nagyon szőrszálhasogató akar lenni, akkor tulajdonképpen nem ugyanaz, hanem tulajdonképpen az eliminativizmus, a mentális antirealizmusnak egyfajtának is tekintető, de ebben most nem menjünk bele, mert sokan gyakran szinonimákként kezelik. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az azonosság elmész, azt gondolja, hogy az agyállapotok, mondjuk az, hogy ezt vagy azt hiszem, vagyis a mentális állapotok az, hogy mondjuk azt hiszem, hogy van egy kutyám, az azonos valami a nagy állapottal. És körülbelül úgy képzeli a viszonyt a redukcionista, hogy úgy van, hogy a régen is sokáig beszéltek vízről, és aztán a tudományos kutatás kiderítette, hogy a víz az azonos a H2O-val. És a régiek is, mint régóta tudjuk, hogy vannak hiteik, és a tudományos kutatás kiderítette, hogy bizonyos hitek azonosak bizonyos agyállapotokkal. Ezzel szemben az eliminativista nem azt gondolja, hogy a tudományos kutatás kiderítette, hogy az én hiteim azonosak bizonyos agyállapotokkal. Tehát nem a víz és a H2O relációban gondolkodik, hanem úgy gondolkodik, hogy régen úgy gondolták, hogy vannak betegségeket okozó szellemek, de már a tudományos kutatás kiderítette, hogy nincsenek szellemek, hanem baktériumok vannak. Így gondolkodik az eliminativista és a mentális állapotokról. Régebben, meg még ma is a tudatlanok úgy gondolják, hogy vannak hiteink, de a tudományos kutatás már kiderítette, hogy ez csak babona, nincsenek hitek, hanem agyállapotok vannak. De ezek nem azonosíthatók a hitekkel. Na most azt megjegyzem, hogy eliminativisták, és hát kisebbségben vannak a materialisták között, és még az eliminativisták többsége is elsősorban a hitekre, meg a vágyakra, tehát ugyanaz olyan mentális állapotokra gondol, amikor eliminativista, amiket úgy nevezünk, hogy propozicionális attitűdök. Erről majd fogok beszélni, hogy ezek micsodák. Tehát például ahhoz nagyon elborultnak kell lenni, hogy valaki a fájdalom érzet létét tagadja. Tehát valaki az érzetek létét tagadja, az már egy még további fokozat. Olyan is van bizonyos megszorítással, de ebben most nem fog belemenni, tehát vannak olyan fajta eliminativisták is, akik bizonyos értelemben, ezt hangsúlyozom, bizonyos értelemben tagadják, hogy van fájdalom. Azt nem gondolják, szerintem olyan ember nincs, aki azt gondolja, hogy amit érez, az nincs. Csak ez a fajta eliminativizmus úgy gondolja, hogy a fájdalom fogalma, ami a fájdalom fogalmának megfelel, olyan nincs. De az alap, tehát a standard változat az eliminativizmusnak, olyan mentális állapotokra gondol, aminek propozicionális tartalma van. Tehát a hitek, vágyak, stb. Ezek nem léteznek. Jó, tehát ez a három nagy materialista elmélet csoport van. A redukcionizmus, vagy reduktív materializmus, a nem reduktív materializmus, illetve a eliminatív materializmus, vagy mentális antirealizmus. Ugye a következő órán majd azzal kezdjük, hogy megnézzük, hogy a dualista elméletek hogyan csoportosíthatók.
Elhangzott ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. Harmadik előadás. A priori, a posteriori, a racionalizmus, empirizmus. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.